Tisztelt konferencia, kedves résztvevők! Azzal kezdeném, hogy tanulni jöttem, nem tanítani. A választott témám több szempontból is kézenfekvő. A címem az nem annyira szellemes talán, mint a korábbi előadóinké. Kicsit száraz, hiszen az 1993. évi 3-as törvény a szociális törvény szerepét vizsgálja. Egy szeletére, tehát egy szeletét próbálja meg áttekinteni, és elsősorban a szociális professzió alakulása viszonylatában. Valójában a témaválasztás az kézenfekvő számomra. Kézenfekvő egyrészt azért, mert Szekszárdról érkezünk, a Pécsi Tudományegyetem jelenleg kultúratudományi pedagógus képzés vidékfejlesztési karáról, amely a rendszerváltást követően az első szociális képzőhelyek egyike volt. 1989-ben az esztergomi szociálpedagógiai képzéssel párhuzamosan Szekszárdon indult el a szociális munka főiskolai szak. Emblematikus épületünk, itt kedves itt ülő hallgatóink számára csemegeként, az úgynevezett E-épület előtt az oktatói kar, illetve az első évfolyamaink egyike a képzés, tehát a képzésnek szorosan részét képező szociótáborban. Másik azért is kézenfekvő a témaválasztás, mert a Pécs, illetve a Pécsi Tudományegyetem a szociális képzések történetében is nagyon fontos szerepet játszott, és az nagyon örültem Lakner Zoltán előadásának, mert én jogtörténészként, szociális közigazgatási történettel foglalkozva nagyon óvakodtam attól, hogy a történeti részbe túlságosan visszamenjek, de a témáról nem lehet beszélni a két nagyon fontos előzmény, Esztergár Lajos és Csizmadia Andor tevékenysége nélkül. Esztergár Lajos, és egyetértek Lakner Zoltánnal, hogy a szociális képzés gyökereit Magyarországon a két világháború közötti időszakban kell keresnünk, de én még korábbi időszakra hívom fel a figyelmét adatban, hiszen a szociális szakképzés éppen Esztergár Lajos ugye először népjóléti előadóként, majd pedig Pécsváros polgármestereként ennek nagyon fontos segítője, illetve támogatója volt. Az 1933-as, 34-es tavaszi fél évben már az Erzsébet Tudományegyetem állam és, illetve akkor még, tehát jog és államtudományi karán képzést indított. És ez a képzés azért volt nagyon fontos, aminek ugye meg is jelenik majd a szociális képzés kérdéséről írásban és az anyaga. Esztergár rendkívül jó jogász volt, szociális jogász volt, rendkívül jó jogszabály előkészítési javaslatai volt például, amit az adott időszakban leír a közjóléti szövetkezetekről. Azt ma a szociális szövetkezetek kapcsán egy az egybe végig gondolhatnánk, hiszen azok a kérdések újra és újra felmerülnek. Szóval ennek a képzésnek az volt az izgalmas része, hogy a produktív szociálpolitikához kapcsolva ez egy kifejezetten gyakorlatias szociális tanfolyamként indult, kifejezetten szociális védelemhez kapcsolódó aktuális képzésként, de tehát szakigazgatás. Az a lényeg, hogy a szakigazgatás kérdésköréhez kapcsolódott, de oly módon, hogy a magyari féle modernizáció, közigazgatás modernizáció szellemében, és ugye a produktív szociálpolitika szellemében is a szociális közigazgatást, tehát a közigazgatás egészére vonatkozó szociális szemlélet megalapozását is feladatoknak tartották. Sajnos erre nem került sor, hiszen Esztergár Lajos bár 1978-ban hal meg, a vején révén tud majd visszajutni Pécsre, Ruha István hegedűművész révén, de 56-ban kitiltják Pécsről, és tulajdonképpen ettől kezdődően az ő nem foglalkozik sem politikával, sem pedig szociál politikával. A produktív szociál politikának azonban van egy öröksége, amely folyamatában megjelenik, és amely az én láttatásomban most, és a professzióról való gondolkodásban az 1993. évi hármas törvényben is jelen lesz. És ezt szeretném, majd erre szeretném felhívni a figyelmet. Csizmadi Andor rendkívül termékeny és gazdag életutat tudhat maga mögött. Egyrészt a produktív szociálpolitikának volt az egyik fiatal korától kezdve egyik igen aktív részese. Gondoljunk csak arra, ugye itt éppen a Lakner Zoltán szerkesztette magyar szociálpolitika történetben is szó esik róla, bár a forrásanyagok nem kerülnek még teljesen feldolgozásra. Ugye az 1940-ben a második bécsi döntés következtében Magyarországhoz visszakerült Erdély, illetve Kolozsvár, ezen belül is Kolozsvár szociális közigazgatását ő fogja szociális referensként megszervezni. Az erre vonatkozó iratanyag sajnos nagyon gyér, és kevéssé áll rendelkezésre, de ezzel a tapasztalattal visszatérve a második világháború után, amikor ugye elhangzott, a Lakner Zoltán is hivatkozik arra, hogy a 60-as években igenis felmerül a szocializmus keretei között, a szocialista állam is megfogalmazza azt, hogy szükség van bizonyos alapvető szociális ellátásokra, szükség van bizonyos alapvető védelmi rendszerre, csak ezt az egészségügy minisztérium keretein belül fogja végig gondolni és megvalósítani, és Csizmadi Andor a minisztérium számára tehát a produktív szociálpolitika alapjain, hiszen nincsen, aki ért hozzá. Tehát Csizmadi a közigazgatási jogász, Csizmadi lesz majd ugye az önkormányzatiság, az ő munkássága lesz az önkormányzatiságunk is az előkészítője, és Csizmadi a Pécsi Tudományi Egyetem elnézést, jogi karának tanszékvezető professzoraként és kiváló jogtörténészként, majd a produktív szociálpolitikának az eredményeitől lesz az 1977-ben, aki történeti munkájában is a szociális gondoskodás változásai címmel leírja és megjelenteti, illetve aki a mai napig a szociális igazgatáshoz kapcsolódóan, a szegényügyi igazgatáshoz kapcsolódóan hiánypótló munkák szerzőjeként ismert, de az a lényeg számunkra, hogy ő lesz az, akit elfogad, és akinek a tapasztalatai, tehát a magyar állam is, akinek a tapasztalatai beépülnek az újonnan kialakuló, formálódó szociálpolitikába, szocializmus időszakában formálódó szociálpolitikába. Csizmadi Andor utolsó írását nagyon kevéssé ismerik, ez egy egészségügyi szakfolyóiratban jelent meg, ami a szociálpolitika, egyfajta szociálpolitikai végrendelete. A társadalmi változásokat érezve 1983-ban hal meg, tehát itt 85-ben hal meg, bocsánatot, 83-ban jelenik meg az utolsó írása, amiben valahogyan összepróbálja foglalni azt, hogy a produktív szociálpolitikának mi az az öröksége, mik azok az eredményei, amelyek egy esetleges, új és változó szociális gondolkodásnak alapját jelenthetik. Ebben a munkájában a szociálpolitika fogalmától, amely ugye továbbra is az állam által kidolgozott és érvényesített elve koherens rendszerét jelenti, és a család és az egyén helyezik középpontjába, megkülönbözteti a szociális gondoskodást. Ez volt Csizmadia Andornak az egyik legfontosabb üzenete, hogy a szociális gondoskodás az a szociálpolitikát megvalósító tevékenység, de nem csupán a végrehajtó rendelkező tevékenység, azaz az igazgatási részt jelenti, hanem jelenti a szociális gondozást, a szakmai munkát, amit későbbiekben szociális munkának neveznek. Már egyébként Csizmadia is az utolsó írásaiban erről beszél. Én mégis azt gondolom, hogy Csizmadiának nem a tanulmányaiban, vagy ebben az írásában összefoglalt, fogalmazunk így, hogy az egész életének egyfajta ilyen összegzése az, ami hatást gyakorolt, hanem sokkal inkább azok a képzések, amelyeken, és ezek vezető képzések voltak többségében, amelyeket igazgatási szakemberek számára, egészségügyi és szociális intézmény vezetők számára tartott a 60-as évek második felében és a 70-es évek elejéig. És ez lehet az oka annak, hogy valójában nem tudatosítva, de mégiscsak egyfajta folyamatosságot sikerült megvalósítania és képviselnie, és itt jön ugye a kutató, vagy a jogtörténésznek a hipotézise, hogy a produktív szociálpolitika, mint örökség jelen van a szociális törvényben. Elsősorban a képzés oldaláról szeretnék néhány érvet felsorolni, erre, illetve ez alapján számba venni. Nagyon örültem Koncz József előadásának, mert hogy sikerült azt is bemutatni, hogy az önkormányzatiságnak milyen nagy szerepe volt 1993-ban, tehát a rendszerváltás után. Hogy az önkormányzatok, amelyekre ma úgy tekintünk, mint szegény koldusokra, vagy félig maga tehetőekre, akkoriban egy igen produktív, nem mondom, hogy nagyon-nagyon felkészült, mert azzal minden egyetértek, ami elhangzott, de minden esetre az úgynevezett tradicionális önkormányzatiságnak, ami az évszázadok során jól rosszul érvényesült, majd az 1871. évi elsőközségi törvény, a 18-as és az 1886-os második községi törvény egyébként azokat az alapszolgáltatásokat, amelyek itt elhangoztak, hogy a községi törvény, az 1991. évi 65-ös törvényben, az önkormányzati törvényben ott vannak, ezeknek a gyökerei ott vannak a korábbi községi törvényekben. Tehát ahogy az önkormányzati törvény, a tanácstörvény ugye az egy más típusú jogszabály volt, az egész alapvetően szovjet típusú jogszabály volt, de amikor az önkormányzati törvény esetében visszanyúlnak, akkor ezek a községi törvények nagyon nagy mértékben jelen lesznek. Ez magyarázza azt, hogy három idősíkot választottam ki, ami bízom abban, hogy is egyetért ezekkel, amelyek most az én szempontomból, a képzés szempontjából fontosak, az 1993, 2004 az Európai Uniós csatlakozás időszaka, illetve 2012 az új alaptörvény elfogadásának az időszaka. Nem véletlenül 2013-ban volt, láttuk a legtöbb jogszabálymódosítást, mert hogy az új alaptörvényt le kellett követni a törvény, a szociális törvényben is. Nos, az 1993-ban, és Lakner Zoltán külön örültem, hogy a szubszidiaritásról beszélt, mert hogy végül is ez volt az, ami benne volt a levegőben, a kor szellemre is utalt, ott oldjuk meg a problémát, ahol keletkezik, vagy ahhoz a legközelebb. Ez egyébként csak jelzem, hogy ez a tradicionális önkormányzatiságnak, a magyar önkormányzatiságnak a korai időszakában is egy nagyon lényeges és fontos dolog volt. A másik az önkormányzati szociálpolitika, tehát én erre most nem térek ki, mert erről beszéltünk, szokták mondani, hogy ahány önkormányzat, annyi szociálpolitika volt. Ugye a legkedvesebb számomra, amikor megnéztem a korai, a szociális törvény hatályban lépését követően, ugye minden települési önkormányzatot, 3200 települési önkormányzat, most nem voltak kivételek, de egyébként arra az volt a feladatuk, hogy hozzanak saját szociális rendeletet. Alkosson a saját szociális rendeletet. Hát ez egy nagy kihívás volt. És ez, én jogi népre, ez a jogi kultúrfeketes foglalkozom, kiváló forrás, kitűnő forrás. Az önhibának az értelmezése, például ami alkotmánybíróságig elkerült, hogy hányféleképpen, ahány közösség, hányféleképpen értelmezte az önhiba fogalmát és határait. Nos, tehát ahány önkormányzat, annyi szociálpolitika, most így nagyon egyszerűen fogalmazza, és ami szembetűnő volt a diszkrecionális ellátásoknak a magas aránya ebben a jogszabályban. Én nagyon kíváncsi lennék majd, hogy ezek a diszkrecionális ellátások, ezek az önkormányzati törvényben hát megjelenő lehetőségként voltak jelen, vagy pedig volt egyfajta szándék ezeknek az ellátásoknak a bővítésére, vagy alakítására, formálására. Az 2004-ben tehát a szociálpolitika, szociális gondozás, szociális munka, én azt gondolom, hogy a produktív szociálpolitikának az egyik öröksége a szociális törvényben, ez a törésvonal, szociálpolitika és szociális gondozás. Az, hogy a szociális törvény megteremtette kvázi a szociálpolitikus, mint professzió lehetőségét és feladat és hatásköreit. Hiszen a települési és területi szociálpolitikával megjelentek olyan feladatok, amelyekre képezni is lehetett szakembert, és amelyre képződtek a szakemberek, és a szociálpolitika meghatározó szerepe ebben az időszakban, például a képzésben is, azért volt olyan fontos, mert hogy a kereteket kellett kialakítani a végeken, a településeken, tehát megjelentek feladatok az önkormányzatoknál. Az Európai Uniós csatlakozás, az Európai Unió, tehát a közösségi szakpolitika másként értelmezi egyébként az önkormányzatiságot, teljesen egyetértek azzal. Viszont a pályázati lehetőségek és a pénzforrásoknak a visszacsatornázása a településekre, ez megint egyfajta szociálpolitikai feladatként jelent meg a mindennapokban. Ahogyan ugye a pályázatok megkívánta, szükségletfelmérések, a fenntarthatóság, a minőségbiztosítás és az egyik, ezek mind ezt a professziót, ezt a szakmát erősítették. A szociális tervezés és a szociális kerekasztal tipikusan megint ez a fajta szociálpolitikai kompetencia volt. Úgyhogy a képzésben ezek markánsan jelen voltak a szociális képzésben. Az önkormányzati, 2012-ben az alaptörvény megszületését követően, én most itt nem bontottam le időszakokra és évekre, de mindenképpen az önkormányzatiság státuszváltozása és az önkormányzatok státuszváltozása szembetűnő, még akkor is, hogyha az ellátásbiztosítási kötelezettségben, tehát ott is hallottunk, tehát ott is vannak súlypont eltolódások, ez egy folyamat eredménye, de minden esetre megerősödik a központi tervezés, finanszírozás, ha már itt az előbb elhangzott, hogy a finanszírozás milyen lényeges és fontos, és a központi irányításnak a kérdése is. És akkor van, lesz majd itt még egy nagyon fontos kérdés, amire szeretnék kitérni. Hogyan nézett ez ki, ez a szociális gondozás, a szociális munka részéről, és a képzésben ezt mi hogyan láttuk, hogyan éreztük? Az 1993-ban, ami el is hangzott, hogy a törvényben az ellátások, a célcsoportok meghatározása kellett, az ellátások, az ellátórendszer alapja, egyfajta, és itt a nyugszabály íróinak az elismerése az, hogy magának annak a rendszernek és struktúrának a kialakítása, mind az ellátások tekintetében, mind az ellátásbiztosítási kötelezettség, ellátásszervezési lehetőségek tekintetében és a továbbiakban, de a törvény szerkezetéhez kapcsolódóan, ami elhangzott, ez azt jelentette, hogy a képzésben megjelent a egy nagyon erőteljes humán erőforrás igény. Ráadásul, amit mi éreztünk, hogy a szociális munkán, szociális munkás hallgatóink számára, ami ma ugye van itt egy nagyon kedves hallgatónk, aki a reziliencia kutatással foglalkozott, hogy mitől vár valaki ma a szociális szakma területén, amikor nem sok sikerélménnyel, karrier lehetőséggel, egzisztenciális lehetőséggel bír. Nos, nagyon gyors karrier lehetőségeket is jelenthet, hiszen a kiépülő szociális ellátórendszerben nagyon gyakran gyorsan intézményvezetői vagy önálló feladat megvalósításra is lehetőséget kínáló terület volt. A képzésben ez úgy jelenik meg, hogy nagyon hirtelen megnő a szociális képzésre jelentkező hallgatók száma. Mondhatnám azt is, hogy a szociális törvény nem adta támpontot arra, hanem rábízza, majd mindjárt mutatom más folyamatokra, hogy a szociális területre szociális munkást mennyit képezünk. Tehát egy tömegtermelés, vagy egy tömegképzés alakul ki ezen a területen. 2004-ben az Európai Uniós csatlakozást követően a támogatások következtében a szociális munkások számára új lehetőségek nyílnak. Egyrészt a civil szféra is megjelenik munka lehetőségként, másrészt pedig egy minőségi. Tehát a professzió gondozásának és elmélyítésének lehetősége is megteremtődik, és ez nagyon fontos és lényeges. És azért itt azt is látni kell, hogy alapvetően a fenntartó tekintetében döntően állami, illetve önkormányzati fenntartású intézményekről beszélünk. Tehát a humán erőforrással kapcsolatos elvárások is viszonylag homogén módon fogalmazódnak meg. A 2012-ben bekövetkező fenntartói változások nagyon komoly hatással lesznek, és finanszírozási változások nagyon komoly hatással lesznek, de mégsem ez lesz az igazán lényeges. A szociális móka tekintetében a professzió szempontjából, tehát a képzés szempontjából és a szakma szempontjából a szociális törvény nem válaszol három nagy kihívásra. És nyugodtan ez csak ez egy vita. Vitára bocsátott dolog, azt kérdezhetek. Egyrészt az 1997. évi 31-es törvény, a gyermekvédelmi törvény egy olyan sajátos helyzetet teremt, amikor a szociális törvény megalkotásra kerül, és akkor nagyon várunk, hogy az ellentmondás ennek, de akkor nem volt egy megosztottság a felnőttvédelem és a gyermekvédelem között. Tehát egy egységes ellátórendszerben dolgozott és gondolkodott. Úgy építette fel a struktúráját, úgy gondolta végig az ellátást. Amikor megjelenik a gyermekvédelmi törvény, amit azért történeti szemlélettel tekintve azt kell mondanunk, hogy a magyar, akkoriban a magyar jogalkotástól idegen volt. Mert egy másik típusú szellemiségű szabályozás volt, amíg végül is valahol ezt az egységes szabályozást úgy alakította át, hogy valamit kiemelt egyfajta különlegességet, de a jogban tudjuk azt, hogyha speciális szabályok jelennek meg, akkor a speciális szabály megelőzi az általános. Egy ilyen helyzetet teremtett a gyermekvédelmi törvény létrejötte, amely egyébként struktúrájában nagyon komolyan figyelt a szociális törvénynek, másolta, így van, viszont a lényegében nem tudta lemásolni, mert hogy nem a szerves fejlődés eredménye volt, most ezt, hogy csak röviden mondjam, hanem egy teljesen másfajta jogfejlődést, az angol száz jogfejlődésnek a szemléletét vitte a szociális törvénynek, ezzel kellett volna megküzdeni, de nem tudom. Tudjuk azt, és majd biztos a kerekasztalnál szó is lesz arról, hogy az családsegítő szolgálatok, illetve a gyermekvédelmi alapellátásoknak milyen komoly párhuzamossági kérdéseik voltak, hatáskori kérdések és egyebek, amelyek nem kerültek rendezésre. A képzésben is egy nagyon érdekes dolog volt, mert hogy a szociális munkás képzésben az első pillanattól kezdve arról volt szó, hogy általános szociális munkás. A helyi igényekhez igazodóan voltak specializációk, később 2006 után komplex modulok, de mégis, tehát egy egységes szociális munkáról, egy általános szociális munkáról beszéltünk. A gyermekvédelmi törvény megjelenését követően nagyon jól láthatják a jogszabályok és a képzésekben is ez látszik, hogy megjelenik olyan, ugye a szociálpedagógia az együtt indul a szociális munkával. De megjelenik az ifjúságsegítő képzés különböző szinteken, ahol megpróbálnak valamilyen módon megkapaszkodni, de kevéssé találja a helyet, vagy ugye most a legutóbbi időszakban az óvodai és iskolai segítő, ami megint egyfajta duplikációhoz is ból is eredhet. A másik, ami azt kell mondanom, hogy egy jótékony levelként jelenik meg, és a szociális törvény végrehajtási rendeletben, ugye a személyes gondoskodást jutó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 2007-én kihirdetett egyes számú szociális és miniszteri rendelet, amely a szakképesítések tekintetében egyszerűen a 2000-ben még a munkaerőpiac
igények szempontjából megfelelő helyzetnek helyzetet deklaráltak, azzal, hogy például én hoztam, de nem biztos, hogy, de megkímélem önöket a felolvasástól, hogy a jelenleg hatályos rendelet is intézményvezető tekintetében legalább
intézményvezető tekintetében legalább 33 féle végzettséggel rendelkező, szakképesítéssel rendelkező személyt számára teszi lehetővé, tehát az andragógustól a diplomás ápolóig, a gyógypedagógusig, igazgatásszervező, konduktor, közgazdász és egyéb. Tehát amikor még egy hiányállapotról beszélhetünk, és amikor a képzések már a szakembereket, szociális szakembereket képezik, akkor is ez az, ami irányadó, és ez nem teszi, tehát ez is egyik oka, sok másokkal együtt, hogy a szociális szakma nem tudja a saját hivatásrendjét létrehozni, amely hivatásrend a szociális professziót segíthetné. És akkor itt ez egy nagyon fontos, hogy megváltozik a munkaerőpiaci helyzet is, a korábbi kínálat, vagy keresletből ugye túlkínálat jelentkezik. És ehhez járul hozzá a felsőoktatásnak a saját átalakulása, röviden a Bologna folyamat 2006-tól, a képzések megváltozása, amely a szociális képzésnél nagyon nagy kihívást jelent, az akadémiai feltételeknek való megfelelés. Hiszen egy gyakorlatorientált képzésről van szó, viszont a gyakorlatorientált képzésnek ugyanazoknak a feltételeknek meg kellene felelni az akkreditációhoz, mint mondjuk egy kifejezetten elméleti bölcsész vagy gazdász képzésnek. Úgyhogy itt is igazából magára marad, a felsőoktatási intézmények próbálják a munkaerőpiaci igényekhez igazítani a dolgukat, de nem, Magyarországon nem honosak az Európában általában ismert képzésük, hogy a munkaerőpiac, vagy a munkáltató azt mondja, hogy én támogatom, vagy én kifizetem és elküldöm hozzád szakirányú továbbképzésre, vagy mesterképzésre a hallgatómat. Nem. Az alulfinanszírozás miatt ugye kontraindikációt jelent a képzési és a humán erőforrás fejlesztési támogatás. Még egy utolsó gondolat, ami a produktív szociálpolitikának ahhoz való visszacsatolást jelenti, a szociális igazgatás kérdése. A szociális törvény ugye egy vegyes típusú jogszabály, eljárási és anyagi jogi rendelkezések. A törvény az eljárási kérdéseknél nagyon fontos igazgatási alapokat rakott le. És ugye tette ezt akkor, amikor még a KET meg se jelent, hanem az AE volt, és aztán ugye 2004-es lesz a KET, és akkor majd az AKR, az pedig 2016-ban fog megjelenni, tehát ennek a szociális törvénynek úgy kellett az igazgatási és eljárási speciális szabálynak lennie, hogy közben az általános szabály, a háttérszabály folyamatosan változott mögötte. Úgyhogy ez egy hatalmas kihívást jelent. És a szociális igazgatáshoz kapcsolódó alapokat egyrészt az én meglátásom szerint a tárgyi hatály nagyon nagy mértékben segített, a kitalált pozitív és negatív tárgyi hatály. Nagyon utálják a hallgatók, de ez nagyon fontos kérdés, és nagyon pontosan, és a taxatív felsorolások, szóval ez a jogalkotók felé minden elismerés, és a másik pedig a önkormányzati hatósági jogkör és a közigazgatási hatósági jogkör megteremtése és pontos külön választása. És ennek a változások során is való konzekvens megtartása nagyon fontos. Amikor a 93-as törvény hatályba lép, az önkormányzatoknál örülnek, ha van valaki szociális végzettségű, vagy a végzettségében ott előfordul a szociális jelző. A jegyzői hatáskörben történő eljárás esetében is nagyon-nagyon fontos, hogy tehát az a lényeg, hogy számos olyan szociális hallgatót képeztünk, szociális munkást, aki aztán az önkormányzatnál szociális igazgatási feladatokat látott el. Tehát a szociális igazgatás tekintetében nem voltak éles elkülönülések és elkülönültségek. 2004-es közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény, ott már elkezdi a szakigazgatáshoz kapcsolódóan az igazgatási kompetenciák megkövetelését, és azt látjuk, hogy az AKR-nél pedig ugye most számos olyan volt hallgatónk jutott például olyan helyzetbe, hogy a szociális szakmai, szociális munkás diplomája az nem elegendő már az igazgatás területén való tevékenykedéshez. És mivel az időmmel nem szeretnék visszaélni, ezért zárásként, ha már 30-as évfordulóról van szó, 1930-ra szeretnék emlékeztetni, ezt szeretném még behozni zárásként, amikor Magyari Zoltán, ahogyan említettem, a magyar közigazgatás modernizációjáról előterjeszti a javaslatát, Bethlen István miniszterelnöknek benyújtja, és ami a magyar közigazgatás megújítását jelenti, amely ma is ugye a közigazgatás fontos hagyatékának részét képezi. Esztergárnak a szakigazgatás, a szociális szakigazgatás területén tett tevékenysége, munkássága megkerülhetetlen, és de az, hogy a mai napig bizonyos alapfogalmak és bizonyos kapaszkodók számunkra a szociális törvényben egyfajta szervességet hordoznak, ez Csizmadia Andor életéhez és kutatásaihoz is hozzá kapcsolódik. És mindezek alapján mi őszintén gondoljuk, hogy a szociális professzió, amely a modern közigazgatáshoz, szakigazgatáshoz kötődik, ez a jelenben is nagyon fontos, és megtalálja a helyét a jövőben is. És ha a szociális törvény következő 30-as évfordulójáról beszélünk, akkor is hasonló formában és körben tehetjük ezt. Köszönöm a figyelmet!